Kegyelem néktek és békesség Istentől, a mi atyánktól és az Úr Jézus Krisztustól, aki önmagát adta bűneinkért, hogy kiszabadítson minket a jelenlegi gonosz világból, Istennek, a mi atyánknak akarata szerint, aké a dicsőség örökkön örökké. Ámen. Krisztus Urunk születésének ünnepén hallgassuk meg az igehirdetés alapjául kirendelt óegyházi evangéliumi igeszakaszt, amint megírva találjuk azt a Lukács írása szerinti Szent Evangélium második részében, az első 14 versben, a következőképpen. Történt pedig azokban a napokban, hogy Augustus császár rendeletet adott ki, írják össze az egész lakott földet. Ez az első összeírás akkor történt, amikor Szíriában Quirinius volt a helytartó. Elment tehát mindenki a maga városába, hogy összeírják. Felment József is a galileai Názáretből a júdeai Betlehembe, a Dávid városába, mert Dávid házából és nemzetségéből való volt, hogy összeírják jegyesével, Máriával együtt, aki áldott állapotban volt. Amíg ott voltak, eljött szülésének ideje, és megszülte elsőszülött fiát. Bepólyálta és a jászolba fektette, mivel a szálláson nem volt számukra hely. Pásztorok tanyáztak azon a vidéken a szabad ég alatt, és őrködtek éjszaka nyájuk mellett. És az Úr angyala megjelent nekik, körül ragyogta őket az Úr dicsősége, és nagy félelem vett erőt rajtuk. Az angyal pedig ezt mondta nekik: ne féljetek, mert íme hirdetek nektek nagy örömet, amely az egész nép öröme lesz. Üdvözítő született ma nektek, az Úr Krisztus a Dávid városába. A jel pedig ez lesz számotokra: találtok egy kisgyermeket, aki bepólyálva fekszik a jászolban. És hirtelen mennyei seregek sokasága jelent meg az angyallal, akik dicsérték az Istent, és ezt mondták: dicsőség a magasságban Istennek, és a földön békesség a jó akarat emberei között. Ámen. Megjelent az Isten üdvözítő kegyelme minden embernek. Ezt olvashattuk az óegyházi levélbeli igeszakasz első sorában. És ez a lényege annak, amit karácsonykor ünnepelünk. Ahogy Lukács evangélista pedig beszámol róla, azzal azt mutatja be, és azt mutatja meg, hogy ez nem mese, hanem történelem. Ugyanakkor olyan történelem, amely nem csak a régmúlt korban meghatározható helyen és időben történt, hanem minket személyesen érintő történelem. Mert az emberi történelembe beágyazva Istennek az üdvtörténeti cselekvése. Az Isten fia lett emberré. Értünk a mi üdvösségünkért. Az Atya akaratából leszállott a mennyből a fiú. Újra mondom, nem mese, hanem történelem. Érdemes itt fölidézni Péter apostolnak is a második leveléből az egyik mondatát: mert nem kieszelt meséket követve ismertettük meg veletek a mi Urunk Jézus Krisztus hatalmát és megjelenését. Hogy jelent meg? És milyen az ő hatalma? És hogy fog megjelenni? Újra mondom, nem mese, történelem. A négy evangélista különböző hangsúlyokkal, különböző látószögből mutatja be nekünk egy és ugyanazt a Jézus Krisztust, Istennek a testélet igéjét. És a négy evangélista szolgálata között Lukácsé az, hogy különösen is nagyon nagy hangsúlya mutassa be nekünk a történeti összefüggését minden. Ezért írja le olyan részletesen, hogy mi volt akkor, ki uralkodott akkor, Milyen helyzet volt akkor, amiben beleszületett Istennek emberlélek fia? Mese nem segíthetne rajtunk. Csak az segíthet rajtunk, ami valóban megtörtént, amit valóban megtett az Isten. És ez az isteni válasz az emberi kérdésre, hogy ki mondja meg nekem, hogy éljek, mit tegyek, karácsony ünnepén, meg máskor is, hogy boldog legyek. Megmondja az Isten. Beleöltöztette emberi mi voltunkba az ő szavát. Azt, akiben önmagát kinyilatkoztatja. Mikor történt? Augustus császár idejében. Júdeában pedig Heródes uralkodott ekkor, Lukács evangéliuma első részében ő van megnevezve, amikor kezdi a leendő útkészítő keresztelő János születésének a történetével Lukács a beszámolót. Heródes már egy bábkirály volt igazából, a rómaiak kegyéből uralkodhatott csak Júdeába. A nagy uralkodó, akinek a birodalma a földközi tenger egész medencéjére és a körülötte lévő területekre kiterjedt, az ez a bizonyos Octavianus Cézár volt. A Cézár eredeti kiejtése szerint Kajszár névből származik, a császár szó is. Mert jellemzően Octavianus Cézár volt az, aki kiépítette azt a hatalmat, amit azóta is a császársággal, a császári hatalomnak a jellemzésével tudunk megnevezni. Időszámításunk előtt 30-tól egyeduralkodója lehetett. A hatalmas római birodalomnak, amely sokféle népet, országot ötvözött egybe, katonai erővel, jogrenddel, és közben azért bizonyos mértékig az egyes népek helyi sajátosságait is figyelembe véve, számításba véve. Ennek az embernek 3 évvel azután, hogy egyeduralkodóvá lett, a római szenátus az Augustus címet adományozta, és ez azt fejezte ki, hogy vallásos tiszteletre méltó. Isteni tiszteletre méltó. Jézus Krisztus születése előtt pár évvel keletkezett a priénei felirat, amely pedig azt hirdeti Augustusról, hogy ő az üdvözítő. És azt hirdeti Augustusról, hogy az ő születésének a hírével kezdődött az evangéliumoknak, az örömhíreknek a sorozata. Ehhez végre békét teremtett polgárháborús évtizedek után, és egységbe fogta a római birodalmat. Elvégre egy jóléti időszak kezdődhetett sok háborús szörnyűség után. Óriási méretekben. 100 millió embernek volt az uralkodója. Ő, aki a hatalmát még a köztársasági formák között építi ki, de egyeduralkodóvá lesz. A hivatalos ünneplés úgy szól róla, hogy üdvözítő, szótér, aki üdvöt hoz az emberi nemnek, és az az evangélium, ami őról a szó. Hát ez is a történeti beágyazottsághoz tartozik, hogy ebbe születik bele az igazi üdvözítő. Nem királyi palotában, hanem hol? Istállóban. Miért? Isten különös útjai. Az ember számára érthetetlen útjai. Úgy cselekszik és ott cselekszik, ahogyan és ahol az ember nem gondolná. De éppen ebben mutatja meg hatalmát és az igazi dicsőséget, és az igazi szabadítást. És az, hogy tényleg leszállott a mennyei fényből, a legelveszettebb emberekig, és azokig, akiknek a legkilátástalanabb a sorsa, belealászkodott emberi létformánkba az Isten fia. Ezt ünnepeljük karácsonykor, és ettől lesz ünnepivé az életünk, ha nem csak múló ünnep a karácsony, hanem ha Jézus Krisztus hatalmat vehet a szívünkbe. Azt olvassuk, hogy Augustus császár rendeletére mindenkinek oda kellett mennie, ahonnét származott, ahová valósi volt, ahol a családi birtokból valami rész még az övé volt. És ez birodalom szerte így történt. Lukács azt is megmondja egész konkrétan, hogy ez az első összeírás volt. Megint a történelem, a Monumentum Ancyranum felirata hirdeti azt, hogy Augustus idejében háromszor volt népszámlálás, összeírás. Lukács azt mondja, ez az első volt. És megemlíti Quiriniuszt, aki Szíriában volt helytartó. Persze a mai történészek éppen ebben akadnak el, és mondják, hogy hát Quirinius bizonyos adatok szerint későbbi népszámlálást zárt le már Krisztus után 6-ban. Vannak más adatok is azonban. És ahányszor még az ember kétségbe vonta a Bibliát, mindig az bizonyosodott be, és az fog bebizonyosodni, hogy az Isten igéjének van igaza. A történelemre vonatkozóan is, meg a teremtésre vonatkozóan is, meg mindenre vonatkozóan. Újra mondom, nem mese történelem. És az az Augustus, aki 100 milliónyi ember fölött uralkodott, maga is csak eszköz a történelem igazi urának a kezében, Istennek a kezébe. Ezek az összeírások, amilyet akkor Augustus elrendelt, és ez volt az első, ezek lényegileg arról szóltak, hogy fölmérni a vagyonát mindenkinek, meg személyre szabottan megállapítani, hogy mekkora a család, hányan vannak, kinek milyen van, aztán az szerint adóztatni. Nem véletlen, hogy az ilyen összeírás végén, mint Krisztus után 6-ban is népfelkelések törtek. És mindenkinek oda kellett mennie, ahová tartozott. Mekkora utat kell megtennie? Az nem érdekelte se a császárt, se a helytartót. Rend legyen a birodalomban, és adózás. És be lehessen hajtani az embereket. Hát ilyen az e világ szerinti üdvözítő, mint Augustus. Azóta is, akik üdvöt kínáltak az embereknek, többnyire ilyenekre voltak képesek, és ezt tudták megvalósítani. Hogy közlekednek? Éppen milyen helyzetben éri őket a menet parancs? Nem számít. Várandós kismama? Nem számít. Menni kell. De mindebben mégis az Isten vezetése az, ami végben. Van, amikor Isten az ő szent lelke által ad vezetést az övéinek. Lelki vezetést. Olvassuk a Bibliában, amikor angyala által adott kijelentést. Máriának is. Aztán Józsefnek is, aki ugye azon gyötrődött, hogy Mária az ő jegyese, jogilag már házastársa, de még nem keltek egybe. Várandós! József egyet tudott, hogy az a gyermek nem tőle van. És akkor Isten angyala hirdette neki, hogy ne félj magadhoz venni Máriát, aki neked jegyeztetett feleségül, mert ami benne fogant, a Szentlélektől van. Fiút fog szülni, akit Jézusnak nevezz el, mert ő szabadítja meg népét bűneiből. Így és ezért vette József magához Máriát. Jogilag házastársak, de a gyakorlatban nem lettek még azok. József nem érintette még őt. Hogy merte volna azt érinteni, akit az Isten választott ki? De itt most a körülményeken keresztül jut érvényre Isten vezetése. Lám, hívő emberek életében is sokszor a történelmi és a személyes sorsukat meghatározó körülményeken keresztül megy végbe a vezetés. Menni kell. 140 kilométert körülbelül. Hogyan? Gyalog, szamár. A császárt nem érdekelte, se a helytartót, se másokat. Menni kellett. Oda kellett menni Isten szándéka szerint. Ahonnan jönnie kellett, ahonnét származnia kellett. Az igazi királynak, az üdvözítő királynak, a messiásnak, a felkentnek, úgy, ahogy Isten ezt meghirdettette évszázadokkal korábban Mikeás próféta által. Nem Názáretben kellett megszületnie, ahol laktak, hanem Betlehemben kellett megszületnie. Mert így mondta meg előre Isten. És hogy Betlehembe kerüljenek? Ahhoz csak a hatalmas és vallásos tiszteletre méltónak hirdetett császár is eszköz volt az Isten kezében. És aztán a körülmények. Nem volt a szálláson hely. Dávid király családjából származtak. Valami birtokrész volt ott még, de olyasmi, ami saját fedél lehetett volna a fejük fölött, olyan nem volt. A karaván szálláson kerestek talán helyet. Az is milyen? Elkerített hely, kinn a barmok, és valami fedett oszlopcsarnok, talán itt-ott még falak is, a fizetni tudó, gazdagabb vendégek számára egy-két helyiség. És ott érkezik el Betlehemben a szülés ideje. Hol? Hol kell megszületnie? Az Isten fián. Nem királyi palotában, istállóban. Ott húzhatja meg magát a szülő édesanyja. Nincs ágy, nincs fehér holmi, rongyok vannak, meg jászol szalmába. Nem volt hely nekik, ez valami megrendítő mondat. De csak jelzés arról, amit János apostol meg így ír le az evangéliumának a bevezető szakaszában, hogy az övéi közé jött, és az övéi nem fogadták be. A világ, az embervilág, öntudatlanul is, a maga istentelensége és abból fakadó embertelensége szerint taszítja ki magából az Isten fiát. Már akkor is, amikor megszületik erre a világra. Nem volt hely. Bódás János, a református lelkész költő az egyik versében így mondja ezt. Nem volt hely, és ma sincs. A szívünk tele van. Száz indulat zsibongó népe lakja. Csak Krisztus bolyong az Isten hontalan a sajátjába. Miért? És miért vállalta ezt? A betlehemi mezőn a pásztorok hallhatják meg, hogy miért. Üdvözítő született ma nektek. Nem az hoz üdvöt, aki a császári palotában uralkodik. Nem az, az igazi megoldást hozó, hanem az, aki az istállóban, a jászolban kapott helyet. És ez csak előzetes abból, hogy a végén majd a kereszt jut neki, és a kereszten adja oda magát a bűnös emberért, az istentelen és embertelen emberért. Érted meg, érted? Mert ezért jött erre a világ. És már születésekor is a hajléktalan kifosztottságnak, a menekült helyzetnek a körülményei közé született ebbe a világba. És az üldöztetés következik nagyon hamar reá, ahogy Máté evangéliumából tudjuk. Megint csak idézem újra ezt a mondatomat. Nem mese, történelem. De nem csak valami régi történet. Minket érint személyesen. A pásztorok ott a betlehemi mezőn a rideg nyájtartással éjszaka őrködtek a nyájuk mellett, ők is kivetett, lenézett embereknek számítottak, s lám éppen őket keresi meg Isten angyala által, hogy megtudják az igazi örömhírt, az igazi evangéliumot. Ezt olvassuk. Az Úr angyala jelent meg nekik, és körülragyogta őket az Úr fényessége. Őket pedig félelem fogta el. Amikor a mennyei világ megnyilván, amikor mennyei követ az, akivel találkoznia kell az embernek, amikor Isten közelségét kell átélnie az embernek, az a bűneset óta mindig félelemmel jár. Az az ember számára félelmet. Emlékeztetlek csak benneteket a bűneset történetére. Amikor Isten közeledését érzékelik, Ádám és Éva, bújni próbálnak, mert elfogja őket a félelem. És csak ezen a félelmen keresztül, amit az Isten közeledése okoz, amit a mennyei világnak, ami földi valóságunkba való betörése okoz, csak ezen a félelmen keresztül lehet alkalmassá az ember arra, hogy meghallja az örömhírt. Ne féljetek, mert íme nagy örömet hirdetek nektek. Nem egy kis örömet, nem valamicske örömet, nagy örömet. És nem csak a tietek lehet. Nagy örömet hirdetek nektek, amely az egész népnek öröme lesz. Üdvözítő született ma nektek. Ott a konkrétum, térben és időben, az itt és most, ma született. Emberként született meg, testünk és vérünk részesévé lett, azért, hogy megváltson bennünket. Üdvözítő, megmentő, szabadító. Kinek született? Nektek! Éppen nektek. Az Úr Krisztus a Dávid városában. Ez a kiszolgáltatott csecsemő, ez az Úr Krisztus, akinek van hatalma bűnöket megbocsátani, van hatalma életet adni, van hatalma az Istennel megbékéltetni. Mindez benne foglaltatik abba, hogy üdvözít. És mi az ismertető jele? Épp az, amit az ember nem gondolna. Nem bíbor, nem bársa. Épp az az ismertető jele. Hogy milyen mélyre leszállt az Isten azért, hogy minket a mélységből kimentsen. Találtok egy kisgyermeket, aki bepójálva fekszik a jászolba. Éppen ez a jele. És nem más. És hirtelen mennyei seregek sokasága jelent meg az angyallal, akik ezt mondták, dicsőség a magasságban Istennek. Ami a földön van, az az ember szégyene és gyalázata. És amikor az Isten fia emberré lesz, az emberért, akkor megmutatkozik abban, hogy jászol, szalma és rongyok, csak ezek jutnak neki, megmutatkozik, hogy micsoda istentelenség és embertelenség van az emberben. Ez az ember szégyene és gyalázata. De mindezek fölött, mindezekkel szemben és mindezek ellenére, dicsőség a magasságban Istennek. Itt azonban nem áll meg az angyali ének, hisz az emberért jött erre a földre, az Isten fia folytatódik. És a földön békesség a jó akarat emberei között. Nem általános földi békét ígér az angyaliének. Ezt is tisztázni kell. Nem általános földi béke. Sőt, maga az Úr Jézus majd arról beszél, ne gondoljátok, hogy békét hozni jöttem a földre, hanem hogy kardot. És beszél arról, hogy micsoda feszültség lesz, micsoda meghasonlás. Ő miatt, családokban is. Mert van, aki megtér hozzá, és van, aki ellenáll neki. Nem külső békét ígér, mint amit Augustus próbált. Katonai erővel, jogrenddel, és a saját hatalma kiépítésével. Az igazi üdvözítő nem ilyen. Hanem milyen békéről van szó? Arról a békességről, ami az Istennel megbékült embereké lehet. Arról a békességről, ami a szívnek a békessége lehet, aztán kihat a magatartásra, a cselekvésre, az életfolytatásra, meg mindenre. Kiké lehet az a békesség? Azoké, akikről itt így olvasunk, hogy a jó akarat emberei, a jó tetszés emberei. Itt nem jó akaratú emberekről van szó, nincs jó akaratú ember ugyanis. Isten megállapítja rólunk, hogy nincs igaz egyetlen egy sem. Hanem itt arról van szó, hogy az Isten jó akarata, az Isten jó tetszése, az Isten kegyelme hatalmába vehet, megragadhat, és rajtunk megnyugodhat az ő jó tetszése. Az az ő kegyelmes tekintete, amellyel az ő fiában gyönyörködik, az a kegyelmes tekintet megnyugodhat rajtunk. Akkor, ha befogadod a fiút. Akkor, ha nálad lesz helye, annak, akinek a világban pedig nem volt hely, s ma sincs. De nálad helye lehet. Helye van-e már? Legyen. Az életed múlik rajta. Az örök sorsod. Béküljetek meg az Istennel. Ezt a békességet hirdetik meg az angyalok. Dicsőség a magasságban Istennek. És a földön békesség, a jó tetszés, a jó akarat, az isteni jó akarat embereiben, meg között. Teljesedjék be ez az angyali ígéret és ének. Rajtad is, rajtunk is. Ámen. Imádkozzunk. Uram Jézus Krisztus, te nem királyi palotában születtél, hanem istállóban. Benned jelent meg nekünk az üdvözítő kegyelem. És ez nem mese, hanem történelem. Mégsem rég múlt, hanem a jelenben minket érintő. Megmutatkozott már születésed körülményeiben is, Uram. Az ember szégyene és gyalázata. De a szégyenben és gyalázatban lévő bűnös emberhez jött a kegyelem. A szegényekhez, de a hatalmasokért is. Hogy szegényekké legyenek, és magukat előtted megalázva. Kegyelmet nyerjenek. Köszönjük, Uram, hogy benned mindenkinek megjelent az üdvözítő kegyelem. Nekem is. És élhetek belőle. És könyörgök azokért, akik még nem ismernek téged. Mint igazi Urat és üdvözítőt. Hadd ismerjenek meg. És éljenek veled a kegyelemben. Az üdvösségben. Amen. Jézus, a te beszéded teremjen jó gyümölcsöket, szent igéd és szent lelked ítélje meg bűneinket. Vigasztaljon bánatunkban, bátorítson